Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Példaképek, művészek, írók, festők, tudósok, akikre mi magyarok méltán lehetünk büszkék, ám az iskolai tanulmányok a lexikális tudás mellett nem nagyon hagynak időt jobban megismerni a nevek mögött rejlő embert. Ez a Halis Podcast utolsó nyár előtti külön kiadása. Köszönti Önöket Varga Tünde
és Benke Dániel.
Már sokan és sokféleképpen próbálták megfogalmazni, hogy miben rejlik Nyári Krisztián könyveinek sikere. Egyszerűen talán az a tény, hogy az általunk nagyra becsült és a múltunkban ismert személyek, emberek ugyanolyan problémákkal küszködtek, mint most mi. Nyári Krisztián nemrég a Városi Könyvtár vendége volt egy író-olvasó találkozó keretében, akkor beszélgettünk vele. Zalaegerszegről jöttél, iskolába jártál. Gyakran kapsz ilyen meghívást?
Igen, vagy hát pontosabban, hogyha meghívást kapok egy városba, akkor mindig megnézik a kollégáim, hogy lehet-e ott esetleg diákokkal is találkozni, vagy fordítva, hogyha éppen iskolába hívnak, akkor megnézzük, hogy felnőttekkel lehet-e ugyanott. Különleges alkalom volt, mert legutóbb, amikor jöttem, akkor elmaradt az óra, talán a Covid miatt. Most bepótoltam, hogyha már erre jártam, de azért Kanizsa volt az igazi cél.
Kérdeznek? A gyerekek? Milyenek ezek a gyerekek?
Hát ez nagyon különböző. Most például több osztály volt, sőt azt hiszem, hogy több iskola is talán. Ilyenkor nehezebb, mert akkor nincs egy összeszokott közösség, hanem akkor mindenki néz, ugye másik osztályból kérdeznek-e. De általában az szokott történni, hogy ha egy már elkezd kérdezni, akkor utána már bőséggel az elején nehéz ezt a falat áttörni.
Milyen érdekes tapasztalataid voltak ezeken a rendkívüli irodalmi óráidon? Volt, ami meglepett a gyerekek részéről?
Nagyon sokat tanulok tőlük, de mondok kettőt. Az egyik az, hogy szoktam olyat játszani, az főleg kisebb csoportokban megy, vagy egy osztályon belül, meg a több időnk van. Például a versekről levágjuk a szerzőknek a nevét, és csak az a feladat, hogy mint a Tinderen húzza jobbra vagy balra, jó vers vagy rossz vers. És meglepően pontosan tudják, hogy mi a rossz vers, meg mi a jó vers, egészen addig, míg fölé nincs írva, hogy Ady Endre, mert a rossz Ady verset akkor nem merik a rosszak közé húzni. És akkor erről beszélgetünk utána, hát ez az egész játék erre van, hogy akkor a szerző az micsoda. Befolyásol minket az értékítéletünk, mert hozzátesz valamit, néha elvesz belőle, és akkor ebből tök jó beszélgetéseket lehet aztán kezdeményezni. A másik, hogy nagyon sokat tanulok, mondok egy példát, hogy sokszor beszélgetek arról középiskolások, hogy kell nekünk bármit is tudni a szerzőről, van-e hozzá közünk, muszáj-e megtanulni az életét az iskolába, vagy egyetlen, ha már muszáj, akkor mit tanuljunk tőle, nem elég-e az, hogy ott vannak maguk a szövegek, és azzal foglalkozni, amit meg nem nekünk írtad, ahhoz meg nincsen közünk, hogy mégiscsak van jogunk bele nézni az életébe, vagy azokba a szövegeibe, amik mondjuk magánhasználatra szóltak, levelek, naplók, stb. És mondott egy nagyon jó hasonlatot nekem egyszer egy gimnazista fiú, és annál jobbat nem tudok én sem mondani, hogy itt az időnek van egy nagyon érdekes szerepe, tehát hogyha föltárnak egy vikingkori sírt, és oda megy a híradó kamerája, és belekukkant, akkor nem jut eszünk be, hogy ez egy élő ember volt, családja volt, és ott személyes érzékenységek sérülnek, mert az már elég régen volt. Hogyha egy második világháború sírt kinyitnak, akkor ezt már érezzük, de azért mégis ott van a híradóban, lehet, hogy távolról még a csontváz is látszik. 10 évvel ezelőtti sírban már nem kukkant bele a kamera. És hogy valószínűleg így van ez akkor, amikor ilyen ránk maradt műalkotásokat, vagy akár irodalmi örökséget nézünk. És ennek az is az oka, hogy minél távolabb megyünk vissza az időben, annál nehezebb megérteni például egy irodalmi szöveget, annélkül, hogy tudnánk valamit a korról, lennének ilyen referenciális kapaszkodóink, hogy itt vagyunk most egy könyvtárban, hogyha valakinek a kezébe adják a Vörös Marti Milyen gondolatok a könyvtárban című versét, ember legyen a talpán, hogyha ezt megérti, annélkül, hogy tudná, hogy ki volt Vörös Marti, mikor írta, miért írta, mi volt akkor Magyarországon.
Olvasnak Nyári Krisztiánt ezek a gyerekek, ez a korosztály? Mit tapasztalsz?
Van, aki igen, van, aki nem. Szokták a könyveimet, főleg amik írókról, költőkről szólnak, és magánéleti történetek, azt ilyen kedvcsinálónak használni iskolákban, és úgy tűnik, hogy arra jó, attól mindig óvok, hogy valami tankönyvpótlóként használják, mert ez alapvetően szórakoztató céllal íródott. Kétségtelen, amiről én nem terveztem, hogy lett egy ilyen olvasás népszerűsítő hatása. Tehát elég érdekes történetet olvas egy íróról, akkor lehet, hogy kíváncsi lesz a műveire is, és hát mégiscsak ez lenne a cél. És úgy tűnik, hogy működik így is, legalábbis irodalomtanárok meg könyvtárosok ezt mondják, hogy ezt jelzik nekem vissza.
Történetek, amiket mondasz, hogy ezek érdekes történetek. Mennyire látod annak a hatását, hogy hűha, hát ezek emberibbek lettek, ezek az írók, ezek a szerzők, hogy ezeket a történetek el lettek mondva, amit mondtál, hogy az iskolai kánonban van egy kép, hogy milyen volt XY író, és a te történeted által emberibbek. Igaz ez a felvetés?
abban a tekintetben biztosan, hogy az iskolai életrajzok azok ilyen kultikus, kanonikus életrajzok többségükben. Ugye mindig nálunk sokkal erkölcsösebb, kiválóbb emberekről olvasunk, akik egész életükben a haza üdvén gondolkodtak, és hogyha egyszer megházasodtak, akkor nem csak a közerkölcsök, hanem a magánerkölcs területén is példaszerűen éltek. Hát az lenne fura, hogyha ez így lenne, mert hát húsvér emberekről beszélünk. Ilyen elvárásunk nincsen, sem a hentes mesterek, sem a mérlegképes könyvelők, de még a karmesterek felé sem. De valahogy az irodalom, pont azért, mert így tanuljuk, ilyen életrajzi mintákat olvasunk, ez egy kicsit kivétes, ezért meglepő, amikor kiderül, hogy pont olyan gyarlóságai voltak, mint bárki másnak. Talán hozzájárul ahhoz is, hogy az erről szóló könyveim népszerűek lettek, mert nekem ezek a történetek megvoltak, mert én az irodalomtudomány felől jövök, de tanítottam egyetemen, és ott ezek nem titkok, ezek a történetek, hanem az a témának a kutatója, annak az életrajznak az ismerője, ezt vagy megírta, vagy elmeséli, akár egy konferencia szünetében. Tehát számomra ezek nem voltak titkos történetek, de mégis, amikor láttam az olvasói visszacsatolásokból, hogy ez milyen meglepetés, ezt miért nem tanultuk az iskolában, miért nem tudtam ezt róla, akkor rájöttem, hogy itt van egy olyan akadály is. Részben vannak az iskolai életrajzok, amik ilyen szentek életrajzai, másrészt vannak a tudomány által feltárt és a valósághoz sokkal közelebb álló életrajzok, de azokat pedig azért nem ismeri még az irodalmat kedvelő olvasók nagy része sem, mert azok meg olyan tudományos nyelven vannak megírva. Mert a magyar tudományosság szerkezete az kicsit ilyen német típusú, abban az értelemben, hogy a bölcsészettudományok, ezen belül az irodalomtudomány is szeretné azt bizonyítani magáról, hogy ugyanolyan tudomány, mint a atomfizika, és ezért aztán olyan metanyelvet fejleszt ki magának, az, aki nem ezzel foglalkozik, nem ért, vagy nem akar érteni, mert pont úgy van vele, mint én nem akarom a mérnöki nyelvet megtanulni, mert a mindennapokban nincs rá szükségem. De amúgy, mint ahogy engem is érdekelnek bizonyos műszaki dolgok, az olvasót, aki szereti azt a szerzőt, érdekelni az élete, csak nem fog elolvasni egy hatkötetes monográfiát tudományos nyelven, és ez valahogy a magyar ismeretterjesztésből hiányzik, vagy hiányzott. Ez a érthető, szórakoztató, esszéisztikus nyelv, ami egyébként az angol szász vagy a francia kultúrában magától értetődő, hogy legyenek népszerű, szórakoztató életrajzok. És nálunk meg valami óriási határ, vagy várfal igazából, és nem csináltam semmi más, mint ezen az arisztokratikus várfalon nyitottam néhány ajtót, meg ablakot, és be lehet nézni.
Volt esetleg olyan szerző, akiről olyat találtál, amit te se tudtál?
Olyan értelemben volt, hogy nem foglalkoztam azzal a szerzővel, mert nem volt az olvasói horizontomon, még Benedek Eleknek, a felnőtteknek szóló műveit. Biztos nem olvastam olyan, mert például nem tudtam, hogy vannak, de felhívták olvasók egyébként a figyelmet, hogy milyen érdekes életrajzi történet. És akkor ennek kapcsán elkezdtem vele ismerkedni, és egy nagy ajándék, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire jó felnőtteknek szóló irodalmi örökség, de ami minden szempontból nekem is újdonság, vagy majdnem teljesen, az festők lettével kapcsolatos, aminek az az oka, hogy nincsen rajzórán életrajz. Ettől aztán ez a féloldalas ismeret sincsen, mint az irodalomban. Tehát mondjuk Ady Endre életéből el tudok mondani egy életrajzi történetet, akár egy magánéleti sztorit, anélkül, hogy el kéne mondanom, hogy ki volt Ady Endre, mert mindenki ismeri, aki érettségizett mondjuk irodalomból. De Riprónai József életéből, akinek mondjuk a kultúrtörténeti jelentősége nagyjából ugyanaz, mint Ady Endréjé, ott ez már nincs így, mert semmit nem tudunk az életéről, legfeljebb képeket föl tudunk idézni, és ez azért izgalmas, mert egy átlagosan művelt magyar ember sokkal többet tud mondjuk a francia impressionisták életéről, tehát azt legalább tudja, hogy Van Gogh fülével volt valami, vagy mit csinált Toulouse-Lautrec a Mulatóba, vagy nem tudom én, Gauguin Tahitin. Azért, mert a francia kultúrában annyira fontosak ezek a figurák, pont mint az írók, hogy hozzánk is átcsorog filmekből, könyvekből, regényekből, más műalkotásokból, és ezért többet tudunk. Ez igaz az itáliai reneszánszra, még akár a németalföldi festőkre is. De a saját festőinkről meg alig-alig. És ezt így írás közben jöttem rá, hogy nem tudom úgy elmesélni, hosszabban kell, el kell mondanom szinte az egész életét, és amúgy meg én sem voltam beavatva, pedig még ilyen pecsét is van a diplomámban, hogy művészettudomány, hogy egyébként ők, mint magánemberek, az ő milyenek voltak.
Számodra mit jelent a könyvtár?
Ez egy közösségnek az emlékezete, az írott emlékezete, és nagyon-nagyon fontos intézményrendszer. Én nagyon sokat járok könyvtárba dolgozni, és meg hát ilyen alkalmakkor is, úgyhogy van egyfajta belelátásom a magyar könyvtári hálózatba, meg hogy egyáltalán, hogy hogyan alakulnak át a szemünk láttára ezek az intézmények, szerintem alapvetően jó irányba, és nagyon nagy különbségek vannak hasonló adottságú települések könyvtárai között, mert még mindig azért előfordul, hogy egy ilyen információs lerakatnak tekintik magukat a könyvtárak, és akkor úgy is működik, néha pedig művelődési központnak, és olyan kulturális élet zajlik, amit megirigyelhetne a közművelődés egyéb intézményrendszere is. És ennek megfelelően más a közönség, vannak élő könyvtárak, hova jó belépni, és mindig történik valami, és lehet találkozni írókkal, ami nagyon fontos. És van olyan, ami hát egy kicsit ilyen levéltári működéssel gondolja a saját szerepét. És szerintem egyre fontosabb a könyvtáraknak ez a szerepe, mert változik az olvasáshoz való viszonyunk, Magyarországon különösen élesen változik ez. Hát úgy tűnik, hogy a könyvtárak erre egészségesebben reagálnak, mint a közoktatás. Tehát, hogy én azt látom, hogy az oktatásban sokkal nagyobb a baj, pontosabban sokkal kevésbé sikeres mondjuk az olvasás népszerűsítésben, mint amennyire sikeres a könyvtári hálózat. És hogyha már van egy ilyen sikeres intézményrendszer, akkor pedig erre kell építeni, és szerintem nagyon sokan, akik mondjuk írók, könyvkiadók, azok, akik a könyvek világából jönnek, azok ezt felismerték. És igazából ma egy bármilyen író közönségével hatékonyan könyvtári hálózaton keresztül tud találkozni. És ez egyre fontosabbá is válik, mert van még egy jelenség, nem csak az, hogy elszakadunk a olvasástól, vagy nem magától értetődő, hogy széles tömegek olvasnak. A másik ilyen jelenség, hogy az még radikálisabban, gyorsabban történt, és szintén világjelenség, de nálunk extra gyorsan jelentkezett, ez pedig az, hogy az a közvetítő közeg, amelynek segítségével a könyvek és az olvasók egymásra találnak. Tehát, hogy én, mint olvasó tudjam, hogy van nekem szóló könyv, ez radikálisan átalakult. Nagyon leegyszerűsítve megszűnt a kulturális sajtó, és ezen belül is a könyvekkel foglalkozó sajtó. Mivel ez egy világjelenség, és Magyarországon meg különösen erősen és gyorsan történnek, ezért nagyon felértékelődnek ezek a közvetlen találkozó helyek és alkalmak az írók számára. Kicsit az is történik, mint ami a zeneiparban történt 15-20 évvel ezelőtt, amikor bedőlt a CD piac, és annak lett egy olyan jó mellékhatása, hogy fölé lett az a klubkultúra, amit egyszer már 70-es években eltemettek, mert nem volt rá szükség, mert annyi lemezt adott el, amennyit csak akart. És aztán, amikor ennek vége lett, akkor ezek a közvetlen kis csoportos találkozások felértékelődtek, és így van ez a könyvekkel is. Azt látom, hogy azok az írók, akiknek fontos, hogy személyes találkozási alkalmak legyenek az olvasókkal, azoknak egyszerűen többen veszik a könyveit. Mert akkor kialakul egy, és nem egy baráti kapcsolatra kell gondolni, hanem egyszerűen úgy érzem, amint olvasó, hogy ez rám tartozik, kíváncsi leszek rá, keresem a könyvét, és ez teljesen természetesen van így, és ezért ez nagyon-nagyon fontos, és hát a könyvtárak viszik a hátukon ezt, meg a művelődési házak azért az egész országban.
Íróként mennyire nehéz ezt a folyamatot megélni, amiről most beszéltél? Ugye azt mondod, hogy Magyarországon extra gyorsan jelentkezett ez, mert hogy ez egy világjelenség, de azért íróként ezt megélni biztos, hogy nem olyan egyszerű, vagy megtalálni benne az embernek a helyét.
Én pont úgy érkeztem igazából a könyvkiadásba is, meg az irodalomban is, hogy ez már elindult, és én jókor voltam jó helyen, amikor a Facebookon elkezdtem ezeket a kis történeteket publikálni, mert ez is ennek a hozadéka. Persze nincsenek olyan receptek, amik mindenkinek működnek, tehát én sosem tanácsolom azt olyan íróknak, akiknek ez idegen és utálják, hogy akkor a közösségi médiában tessék nyomulni, meg azokat nem küldöm író-olvasó találkozóra, vagy nem tanácsolom azt, aki egyébként nem szeret személyesen ismeretlenekkel beszélgetni, de valamit muszáj csinálni, és én már ebbe kerültem bele. Bizonyos értelemben az előttem levő két irodalmi generáció, tehát akár azok, akik a 70-es, 80-as években, akár azok, akik a 90-es években váltak íróvá, számukra kicsit magától értetődő volt, hogy megtalálják a műveik a közönséget. Ennek sok oka van, például, hogy a 70-es, 80-as években nagyon olcsó volt a könyv, egyébként a kulturális választék meg szűkösebb volt, és mindenféle kulturpolitikai eszközökkel elérték, hogy kis túlzása, hogy a minden lakótelepi lakásban ott legyen a szép versek. Aminek van előnye, meg hátránya, mert nem tudjuk, hogy elolvasták-e, de az biztos, hogy nagyon sokan az úgy nőttek föl, vagy úgy szocializálódtak az irodalmi életben, hogy azt gondolták, hogy ez a normális, és örökké így lesz. Pedig sem előtte, sem utána nem így volt. Ahogy a 30-as években, vagy az 1840-es években meg kell küzdeni az olvasóért. Ez nem egy újdonság, hogy egy író az irodalmon kívüli eszközöket is kénytelen használni ahhoz, hogy elérje az olvasóit, csak hát neki más eszközök állnak rendelkezésére. Petőfi Sándor, ha nem figyeltek rá, akkor egy talicskán betolatta magát a főtérre. De ez nem sokban különbözik attól, mint hogyha valaki vicces képeket posztol a Facebookon. És hogy ez baj-e vagy nem baj, ezt én nem tudom, de hogy szükség van rá valamilyen módon elérni a törzsolvasót, az biztos, hogy így van. Tehát én már szerintem az én kortársaim, nem beszélve a fiatalokról, már így kerültünk bele ebbe az egész közegbe, hogy ezt kell csinálni, hogy hozzá tartozik az, hogy különben a könyved nem találja meg magától az olvasóit, vagy hát ha valaki nagyon szerencsés, és megcsinálja, aki eljette. De munkanélkül ez nem megy, és ráadásul, hát ami miatt pezsgő és izgalmas a magyar irodalmi élet, vagy a, meg a könyvkiadás, az az, hogy nagyon sokféle cím jelenik meg. Ugye minél többféle cím van, annál nagyobb a zaj, annál nehezebb megtalálni azt a könyvet, ami engem érdekel, főleg úgy, hogy nincsen egy rajtam kívülálló orákulum, mondjuk egy könyvkritikus, aki megmondja. Ezért aztán egyre fontosabb, hogy hogyan jutok el én az olvasói. És ez valószínűleg sokkal-sokkal nehezebben menne, hogyha egyébként maga a könyvkiadás, mint szakma, ne lenne nagyon tradicionális. Mert leszámítva ezt a külső közvetítő közeget, amit hívhatunk marketingnek, kommunikációnak, médiának, mindegy, meglepően konzervatív a könyvkiadás. Tehát valaki leírja a gondolatait egy papírra, elviszi valahova, ahol csinálnak vele valamit, és kinyomtatják, bekerül egy könyvesboltba, és ott megveszik, és abból a pénzből, amit az olvasó ad, részesül a szerző. Hát ez Gutenberg kora óta így működik. Ez tulajdonképpen jó, mert ez egy kiszámítható dolog, és hogy egyébként meg ez a külső héja, az megváltozik, az meg egy adottság.
Azt azért látjuk mondjuk könyvtári berkeken belül, hogy a lektőr irodalom az egyik legnépszerűbb, tehát itt a romantikus bűnügyi könyvek, ugye ezt azért nem nevezhetjük a klasszikus szép irodalomnak. Kell erre figyelni, vagy már bőven elég az, hogyha az emberek olvasnak? Tehát, hogy mennyire kell ezzel érdemben foglalkozni?
A részben a cél az, hogy olvassanak. És egyszerűen az olvasásnak, az elmélyült, fókuszált olvasásnak, annak élettani funkciói vannak. De hogyha nem ilyen nagy szavakat akarok mondani, akkor ma már természettudományos kísérletek, tanulmányok igazolják, hogy a nem felületes információgyűjtő olvasás, amit az interneten csinálunk, meg amiket egész nap igazából csinálunk, ez amit az angol skimmingnek hív, tehát ilyen pásztázó gyorsolvasás, címeket, vastagon szedett részt, mert annyi információ ömlik ránk, hogy nem is lehetne máshogy. Emellett szükségünk van arra, hogy mélyen, fókuszáltan tudjunk figyelni egy szövegre. És igazából mindegy, hogy ez micsoda. Elsősorban irodalomnál működik, de szórakoztató irodalomnál is, tehát egy kriminél is tud működni, mert a fókuszált figyelem a fontos itt, meg a fókuszált megértés, és ezt tudhatja karbantartani a kreativitásunkat, az empátiánkat, és bizonyos értelemben az intelligencia jobb kihasználását is elősegíti. És hogyha ez nincs, már hogyha nem olvasunk legalább napi 20 percet, fél órát, ezek a képességeink el tudnak korcsosulni, és hát egy kreativitás nélküli csökkenő intelligencia társadalom, hát az nem jó, nemzetgazdasági szempontból is kár, hogyha ha más már nem is nézünk. De az kétségtelen, hogy minél jobban kizökkent a hétköznapi gondolkodásból egy olvasmány, ez annál inkább igaz. Tehát, hogyha örök életünkre mindig csak, nem tudom én, sci-fit olvasunk, akkor bizonyos fajta ilyen gondolati zökkenéseknek nem tesszük ki magunkat. Nem kezdünk el újszerű kérdéseket feltenni, és arra újszerű válaszokat adni. Tehát azért mindenkit arra biztatok, hogy nem mindig ugyanazt olvassa, de önmagában az olvasás az már segít. Hát ez olyan, mint a mese. Azért a mese nem a világ legszofisztikáltabb irodalmi szövege, és mégis pontosan jól működik, és nem véletlen az sem, hogy nincsen olyan emberi civilizáció, ahol ne lenne irodalom. A legeldugottabb dzsungelben lévő törzset, ha megtalálják, az biztos, hogy lesz valamiféle irodalmuk, mert ennek kultúrán túli, biológiai élettani funkciója is van. És teljesen mindegy, hogy egy varázsmesét olvas az ember, vagy Tolstoyt, krimit. Erre vagyunk kitalálva többek között, hogy az agyunkat olvasás útján is tréningezni tudjuk, és mivel ez nincs olyan nagyon régen velünk, ismerünk, 5000 éve olvasunk, ezért valószínűleg leszokni is le lehetne róla, nincs benne a génjeinkben, ezért kell ellene tenni. De én nem vagyok ebben a tekintetben pessimista, mert azért volt már nehezebb helyzetben a világon az olvasás, voltak olyan időszakok, mikor ez csak a kevés kiváltságosnak volt a lehetősége, ennél most sokkal-sokkal jobb a helyzet, igazából nincs oka panaszkodni sem a világ, sem a magyar könyvkiadásnak, mert rendkívül sok könyvet adnak el, évről évre többet, most lehet, hogy egy kicsit nehezebb év jön. E tekintetben nincsen baj. Ha nagyon le kéne egyszerűen, hogy mi a baj, az, hogy az olvasás mentén is ketté szakad a társadalom. Akik nem olvasnak, azok egyáltalán nem olvasnak, akik viszont olvasnak, azok egyre többet. És hát minél több olvasó van egy társadalomban, a nemzetben, annál több kreatív, empatikus és intelligens tagja van. Erre meg építeni lehet gazdaságot, meg mindenféle egyebet.
Ha kéne ajánlanod egy könyvet, ami az életed folyamán meghatározó volt, melyik könyv lenne az és miért?
A gyerekkori olvasmányaim közül könnyebben tudok válogatni. Nekem például nagyon meghatározó volt a Dzsungelkönyve, a Koldus és Királyfi Mark Twaintől, általában a magyar népmesék. Hát, ami egész életemben visszatér, és szerintem meghatározó élményem, az Arany János meg Petőfi. Tehát az biztos, hogy mindig elő tudom venni, és mindig mást ad, és ez kiskoromtól kezdve így van. És valószínűleg versek azok, amik úgy kísérnek végig, hogy újra és újra. Regényt is néha újra szoktam olvasni, de az ritkább. De most például előfordult, hogy újraolvastam az Édesannát, és teljesen mást adott, mint egyetemista koromban.
És akkor most következzen egy érdekes szituáció. A podcast hallgatói megszokhatták, hogy mindig érkezik egy könyvajánló. Ez most sem maradhat el. Nagy András szépirodalmi könyvtáros most itt a szerző jelenlétében ajánlhatja Nyári Krisztián könyveit.
A 4 könyvvel készültem, mert az Így szerettek őket, azt így egyben ajánlanám. Ennek a könyvpárosnak az egyik érdekessége, hogy a szerző 2012 elején közösségi oldalán bejegyzéseket kezdett közölni magyar írók és költők szerelmi életéről, melyet barátainak, ismerőseinek szánt. A visszajelzések olyan kedvezőek voltak, hogy joggal merülhetett fel a gondolat, hogy ezeket az etüdöket szélesebb közönség elé kellene tárni. És így született meg 2012-es év egyik a legnagyobb magyar könyvsikere, mely elnyerte a 20. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai díját és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fitz József könyvdíját is, és ugye ezt követte egy évvel később a második kötet.
Ma is ez a legnépszerűbb, amit kölcsönöznek?
Én azt gondolom, hogy igen, bár a szerző valamennyi könyvét keresik. Akiknek ez a két kötet nem lenne elég, és további hírességek párkapcsolataira lennének kíváncsiak, azok számára lehet igazítsa meg a szerző Festői Szerelmet című 2016-ban megjelent kötete. Címből sejthetően itt 19.-20. századi magyar festők életéről lebbent fel titkokat, és azoknak, akiket esetleg ez zavar, nekik ajánlom a Merész Magyarok című 2015-ben megjelent kötetet, melyben vitán felül példaértékű sorsokról olvashatunk, olyan honfitársainkról, akik a legnehezebb helyzetekben is emberek tudtak maradni, a bátorság a legszélsőségesebb történelmi helyzetekben is mindent felülírt. Végezetül még annyit külön kiemelnék, hogy valamennyi kötet a Korvina kiadó gondozásában jelent meg, rendkívül igényes megjelenéssel. Tényleg jó kézbe venni a könyveket, és jó olvasni őket, úgyhogy ezt javaslom a hallgatóknak és a könyvtárlátogatóknak.
Köszönjük szépen, András, a könyvajánlót. Következze még egy utolsó kérdés, amely így a könyvajánló után azt gondolom, hogy adja magát. Mivel találkozhat legközelebb az olvasó Nyári Krisztiántól?
De mindig több dolgon dolgozom egyszerre, ami nem könyv, azon éppen túl vagyok. Írtam egy színdarabot budapesti Városmajori Szabadtéri Színháznak, ők éppen 100 évesek, és nagyon sok író meg művész lakott azon a környéken. 14 színben végigmegyünk az egész 100 éven, és akkor megpróbáljuk elmesélni. Ez egy izgalmas műfaj, mert nem lehet ugyanúgy mesélni színpadon keresztül, mint egy könyvben, hát annak dramaturgiailag is össze kell állni, úgyhogy...
Ez egy jó kihívás volt akkor.
Igen, de hát volt segítségem, János Antal, aki a darab rendezője, és egy kicsit így a dramaturgia is, úgyhogy igazából együtt írtuk. Könyvtervem rövid távú az, hogy össze lesz 10 éves az Így szerettek ők, és a két kötetben volt 40-40 történet, és hogy most szeretnék írni még 20-at, hogy akkor 100 legyen, és akkor készül majd egy ilyen különleges kiadás. A terveink szerint egy dobozban lesz a 3 könyv. Hát, hogyha megírom, meg hogyha a papírára, meg a Jóisten is úgy akarja. Úgyhogy ez az idei tervem.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Ahogy Nyári Krisztián is elmondta, nem csak azért kell olvasni, mert az jó érzéssel tölt el bennünket, hanem azért, mert a tudatunkra, a mentális állapotunkra is hatással van, úgyhogy sokat olvassanak nyáron, ezt kívánjuk. Ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.